Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Az idén is több millió emberre számítanak a világ minden tájáról a szombaton kezdődött Oktoberfestre Münchenben, írja az Infostart. A kéthetes fesztiválon a sör különlegességek mellett többféle programmal várják a látogatókat. A biztonságról csaknem 600 bajor és külföldi rendőr gondoskodik majd. Tavaly megközelítette a 6,7 milliót a résztvevők száma. A fővárosi autómentes hétvégén bemutatkoznak Budapest legújabb buszai, közölte a főpolgármesteri hivatal szombaton a Magyar Távirati Irodával. Hozzátették, az Európai Mobilitási Hét keretén belül megrendezett autómentes hétvége a környezettudatos és fenntartható közlekedésre hívja fel a figyelmet, amelynek kiemelkedő eseménye a legújabb elektromos busz kipróbálása. Jelenleg 30 elektromos jármű várja a forgalomba állásra való előkészítését. Emellett a BKK megrendelése nyomán 2027-ig összesen 70 új teljesen elektromos meghajtású, modern, asszisztens rendszerekkel felszerelt busz áll forgalomba Budapesten. Októbertől benyújtható a 3 gyermekes anyák kedvezményéről szóló adóelőlegnyilatkozat a NAV online nyomtatvány kitöltő alkalmazásán keresztül. A jogosultság nem csak jelenlegi, hanem korábbi családi pótlékra való jogosultság alapján is érvényesíthető, akár felnőtt gyerekek után is. A kedvezmény minden más adóalapkedvezményt megelőz, és akár 148.500 forint havi megtakarítást is jelenthet. Már kamerafelvételek alapján is büntethetik, ha nincs bekapcsolva a járművekben a biztonsági öv. A bírság mértékét meghatározó rendelet hatályba lépett. Lakott területen 20 ezer, lakott területen kívül 30 ezer, még autóúton vagy autópályán 40 ezer forint a büntetés összege. Ha a jogsértést nem a rendőr helyszíni intézkedése tárja fel, hanem a védarendszerben működő kamerák rögzítik, akkor a jármű üzemben tartójának szabják ki a bírságot. Valamivel 80% fölött van az európai föld alatti gáztárolók töltöttségi szintje az őszi-téli időszakra, közölte az Európai Gáztárolók Szövetsége. Ez elmarad az egy évvel korábbitól és az elmúlt 5 év átlagától. Évtizedes csúcsra emelkedett a nyári hónapokban a lakossági folyószámla jellegű tartozások összege, írja az Infostart. Július végén 336 milliárd forint folyószámla hitele vagy hitelkártya tartozása volt a családoknak. Ennél magasabb összegű adósságot utoljára 10 évvel ezelőtt, 2015. júliusában jegyeztek a jegybanki statisztikák. A nyugdíjasok 1,6%-os visszamenőleges kiegészítő nyugdíjemelést kapnak idén, döntött a kormány. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, erre azért van szükség, mert az eredetileg vártnál magasabb 4,8% volt idén a nyugdíjas infláció. Az érintettek átlagosan körülbelül 51 ezer forinttal többet kapnak. A kifizetés úgy történik majd, hogy átlagosan 47.200 forintot a novemberi nyugdíjjal kézbesítenek, a fennmaradó összeget pedig decemberben. Több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át idén. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye szerint 42 milliárd forintról döntöttek az állampolgárok. A NAV a regisztrált civil kedvezményezetteknek szeptember 30-áig utalja el a felajánlásokat. Híreink végén az időjárásról. A pára és ködfoltok reggeli feloszlása után derült vagy fátyolfelhős napos idő ígérkezik csapadék nélkül. Az északkeleti és a délnyugati tájak kivételével nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik a déli, délkeleti szelet. Délutánra jobbára 30 fok köré melegszik a levegő.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portré műsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Mai műsorunk vendégem Simon József, könyvkötő, nyomdász, műszaki tanár lesz. Ezúttal vele beszélgetek munkája szeretetéről. Kezdjük beszélgetésünket a pályafutás elején. Annak idején hány évvel ezelőtt is fogalmazódott meg Önben először, hogy könyvkötő szeretne lenni?
Mondhatjuk úgy is, hogy gyermek voltam még akkor, amikor elkezdődött ez a dolog, de nem nyomdásznak készültem, hanem építésznek. Viszont ezt a szakmát csak Budapesten tudtam volna tanulni, de a helyzet az, hogy a családi körülményeim nem engedték azt, hogy Budapestre kerüljek, és így Miskolcon valamilyen más szakmát kellett keresnem, és véletlenül akadtam erre a dologra, hogy könyvkötőnek a Szemere Bertalan középiskolába, akkor még 101-esnek nevezték ezt az intézményt, könyvkötészetből felvételt hirdetnek, könyvkötészeti tanulónak, inasnak, és én mondtam édesanyámnak, hogy én ezt a szakmát szeretném megtanulni. Jó van, fiam, tanuld meg, csak Pestre ne menj el, mert akkor egyedül maradok. Ugyanis édesapám 9 éves koromban sajnos meghalt, és édesanyám egyedül nevelt.
Annak idején Miskolcon volt ilyen szakirányú képzés, hogy könyvkötőket képeztek?
Igen, volt. Nem csak könyvkötő, hanem nyomdász, gépmester, kéziszedő, és ami a nyomdászati szakmákhoz tartozik, ezeket ott a Szemere Bertalan középiskolában mind képezték. Most én olyan helyzetbe kerültem, hogy mire ugye megtudtam, hogy építész nem lehetek, akkor már szinte ez a szakma is betelt, és így egy olyan helyzetbe kerültem, hogy a rehabilitációs intézetben is képezték ezt a szakmát, és jelentkeztem, hát jó nekem ott is ezek között az emberek között, és én szívesen tanultam velük együtt, és így lettem könyvkötő.
Hány év alatt tanulta ki ezt a szakmát?
Abban az időben 3 év alatt lehetett ezt a szakmát megtanulni, és ott a kórházban volt a gyakorlati műhely, és a Szemere Bertalan középiskolából jártak ki oda a kórházba, és ott tanítottak bennünket. Most én abból voltam szerencsés, hogy nekem, hál' Istennek, semmilyen betegségem nem volt, de azok a tanulók, akik velem egy osztályba jártak, azoknak mindegyiknek volt valamilyen baja. Úgyhogy ezek ilyen rehabos emberek voltak. És nekem annyiból volt szerencsém, hogy mivel nekem nem volt, hál' Istennek, semmi bajom, én kitűntem közülük ilyennel is, hogy meg tudtam nekik mutatni, hogyha valami nem úgy sikerült, fel tudtam rájuk hívni a figyelmet, hogy hogy kellene. És ezeket az én tanáraim mind figyelembe vették, hogy én úgy próbálok ezekhez a dolgokhoz állni, mint hogyha én már tanítanám is őket.
Műsorunk címe Mesterségem címerem. Voltak olyan szakmai tanárai, mesterei, akiktől nagyon sokat tudott tanulni, és mikre tanították meg önt, önöket a mesterei?
Hogyne. Hát szívesen emlékszem, sajnos meghalt már arra a mesteremre, aki megtanította nekem a szakmát. Lovászik Jánosnak hívták, és ez a lovászi kollégám Budapestről került ide a rehabilitációs képzésbe, és ott tanította a könyvkötő szakmát. Ő maga is könyvkötő volt, de ugyanakkor ő a nyomdász mesterséghez is értett, és akkor én láttam, hogy meg kellene azt is tanulni.
Nos, ugye... Itt kapcsolódott össze a könyvkötészet a nyomdászattal az ön életében?
Itt is, mert láttam, hogy hogyan végzik ezeket a munkálatokat, és hogyan dolgoznak a nyomdászok. Már itt tetszett nekem akkor ez a dolog, hogy a kettőt együtt lehetne csinálni, de nem ez volt a döntő, hanem az, hogy az ipari tanuló iskolát kitűnővel sikerült elvégeznem, és az az oktató, aki kijárt még a Lovászik Jánoson kívül tanítani oda rehabos tanulókhoz, mert végül is már utána bekerültünk a Szemerébe, a 101-es számú ipari tanulózi intézetbe, és ott tanultunk harmadikba, és a borsodi nyomdába volt a gyakorlati helyünk, és ott még jobban megtetszett a nyomdászakma, hiszen ott már nagy gépesített üzemek voltak, ugye gépeket láttunk, nem csak a kézikönyvkötészetet tanultuk, hanem sok minden olyan dolog volt, ami nekem nagyon tetszett. Így kértek arra, hogy esetleg, ha volna kedvem hozzá, az elsősöket tanítanám-e. Igaz, hogy én is csak 19 éves voltam, elvállaltam. Az iskolában én voltam a legfiatalabb szakoktató, illetve nevezhetem idézőjelbe magam tanárnak, ha bár még érettségim sem volt.
Akkor itt kezdődött az ön életében a tanítás is, hiszen úgy mutattam be, hogy műszaki szakoktató, tehát elkezdte tanítani. Először a könyvkötészetet, majd utána a nyomdászatot?
Igen, hát először a könyvkötészetet, mégpedig az úgy történt, hogy közben jártam iskolákba. Én nekem nagyon sok szakmám van, hiszen a közgazdasági szakközépiskolába érettségiztem le, hát ugye ott adnak több ugye érettség után szakmához végzettséget, így lettem könyvelő, statisztikus és bérelszámoló is, tehát ezeket is meg kellett tanulni. Ugyanakkor a könyvkötészetet úgy tudtam csinálni, hogy mint képesítés nélküli pedagógus eljártam órákat adni a Szemere Bertalan középiskolába, és ott a tanárok, pedagógusok befogadtak maguk közé, mint fiatal, idézőjelben még akkor pedagógust.
Néhány tulajdonsággal, jellemzővel írjuk le, hogy mivel is kell, milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy jó könyvkötőnek és egy jó nyomdásznak.
Ez nagyon nehéz kérdés, mert azt mondják, hogy ez a szakma, mint ahogy mondtam, a rehabilitációs képzésben is egy nagyon jó szakma. Tehát olyanok is, akik a egészségüknek, hogy mondjam,
hiány vannak,
nagyon jó ez a kifejezés, egy kicsit hiány vannak, és mégis tudják, akár ülőmunkában, ha olyan munkát tudnak adni, ragasztások, zacskók, dobozoknak a készítésében részt tudnak venni. Akkor vannak olyanok, akik kimondottan szeretik a szép könyveket és a könyveknek a bekötését, ugyanakkor érdeklik talán még az is, hogy hogyan nyomtatták ki ezeket a könyveket, és hogyan kerül majd két borító, két tábla könyve, hogy ez könyvé váljon. Hát így történt nálam is ez a dolog, és akkor így nyomdaipari technikumba is beiratkoztam, és a nyomdászati oldalát is megtanultam ennek a dolognak.
Említsünk néhány szakkifejezést, olyan eszközt, amely segíti az ön munkáját. Melyek ezek?
Hát a könyvkötőnek elengedhetetlen gépe a vágógép.
Amelyre most rámutat, mert hogy felsőzsolcai műhelyében beszélgetünk, és körülvesznek bennünket valóban azok a tárgyak, amelyek segítik az ön munkáját. Tehát a vágógép ott van előttünk, nem olyan vágógép, amely nekünk rádiósoknak segíti a munkáját, ugye a rádióriportok megvágásában. Ez a vágógép egy kicsit nagyobb és nehezebb. Mi mindent tud ez a gép?
Hát ez a vágógép már egy muzeális érték, több mint 100 éves. A helyzet az, hogy ez később lett motorizálva. Azokat a műveleteket, ami egy ilyen kézi könyvkötészethez szükséges, el tudja végezni. Vágni, préselni, sőt, még talán aranyozni is lehet vele.
Miért fontos, hogy motorizálva lett? Segíti a munkáját, igen, hogy ne kelljen akkor erőt kifejteni?
Igen, nem a préselésnél, mert a préselés az így is kézzel történik, hanem a lentkeréknek a meghajtása. Égszí és motor végzi tulajdonképpen az erő átvitelt, hogy a kés le tudjon menni, és el tudja vágni azt a munkadarabot, amire szükség van. Régen ezt kézzel hajtották.
Hogyan tett szert erre a gépre? Azt mondta, és azt említette, hogy több mint 100 éves.
Igen, mikor elhatároztam, hogy kisipart is nyitok a munkavégzés mellett, mert én másodállásban ilyen könyvkötő szakmát munkavégzés mellett csináltam egy volt kollégámmal, aki már elköltözött Miskolcról, és vele nyitottunk egy kis műhelyt. És ezt a vágógépet egy ilyen mélytelepről vásároltuk meg. A kollégám, akivel együtt dolgoztam, az mérnök volt, gépészmérnök, és vele ketten összehoztuk úgy, hogy működőképes legyen.
Említsünk még olyan tárgyakat, amelyek segítik az ön munkáját. Milyen tárgyakat látok én még itt magunk előtt?
Igen, hát ez egy egyszerű kis műhely. Itt van egy aranyozó prés. Ezzel az aranyozó préssel tulajdonképpen a tábla nyomását könyvgerincnek a nyomását, aranyozását, tehát a címeket tudom rávinni a táblára. Most ezekhez szükségesek betűk, amik ott a másik oldalon találhatók a betűszekrénybe, ezeket a betűformákat el kell készíteni, ki kell szedni, meg kell csinálni olyan formába, hogy az esztétikus legyen a könyvhöz és a könyvnek a tartalmához megfelelő legyen, és ennek megfelelően tudjuk rányomni a táblára, hogy az esztétikát és a tartalmát is ez mutassa. Ugye Gutenbergnek ez volt a találmánya, hogy mozgatható betűket készít, és ezek a betűk több százfélék vannak, nem csak nagyságban, hanem formában is, és vannak klisék, amik díszítésként a táblára szoktak kerülni, így az aranyozás által. Kis kézi prés, amivel a kész munkát, amikor le kell ragasztani az előzéket, tehát a könyvet egyesítem a könyvtáblával, akkor megvan kenve ragasztóval az előzék, és a táblához van rögzítve, akkor ezzel a kis préssel megpréselem, de ugyanezt a vágógépen is meg lehet csinálni. Nagyobb könyveket ott szoktam a vágógépeken, a kisebbeket pedig ezen a kis kézi présen.
Megemlítette már kollégáját, de említést kell tennünk kedves feleségéről is, mert hogy nem csak ön egyedül nyomdász ebben a családban, hanem, ha jól tudom, akkor felesége is az.
Igen, jól tetszik tudni. Ő kéziszedő volt valamikor, sajnos ez a szakma is meghalt már. Ugyanis a kéziszedés az volt a nyomdászoknak az egyik legkrémebb szakmai része, hiszen ha a betűk nincsenek kiszedve, a nyomdász nem tud nyomtatni. És ezt a kéziszedést annak idején ólomból készítették, de később bejött a betűfém, az ólomón és az antimónnak a keveréke. Ezt azért szükséges volt így keverni ezeket az anyagokat, hogy a betű ugye ne legyen olyan puha, mert az ólom az egy elég puha fém, ugyanakkor ne porladjon annyira, és por ne keletkezzen a szedő szemébe, szájába, mert annak idején ugye a régi ólombetűkkel sajnos ezek előfordultak és betegséget okoztak.
Miért mondta azt, hogy a betűszedés a szakma krémje?
Hát ezt azért, mert Gutenberg minden betűjét kézzel szedte, és a présen ugye megpréselték, és csináltak egy nap mondjuk 50-60 újságot már a préseléssel együtt. Ha sikerült nekik ennyit, itt most már több tízezer újságról volt szó, még akkor is, amikor ilyen betűfémekkel készítették az újságot.
Említsünk meg néhány konkrét példát munkái közül, amelyre szerintem a legbüszkébb. Előttem egy újságcikk, amelyben azt olvasom, elkészült a világ legnagyobb könyve, ami Színpetriben látható. És ez a könyv az ön nevéhez kapcsolódik, vagy az ön nevéhez is? Így egészen hát pontosan a megfogalmazás?
Úgy fogalmazni, hogy az enyémhez is, hiszen ennek a könyvnek a tulajdonosa Varga Béla, akinek eszébe ötlött ez a dolog, illetve a fiának, Varga Gábornak, hogy a világ legnagyobb könyvét meg kellene csinálni.
Mert hogy ott található egy papír, malom és nyomda múzeum Színpetriben, ahol láthatjuk a világ legnagyobb könyvét?
Így van, nagy részt. Én is belefolytam ebbe a munkába, a könyv testet és a táblának az összeállításánál részt vettem, hiszen ez egy akkora könyv, amit tulajdonképpen Guinness rekord is, hiszen 412 centiméter szer 3,76 méter, tehát 376. Ez azt jelenti, hogy ebbe az én kis műhelyembe nem férne el, kinyitva pláne nem, mert nincs olyan hosszú, mert akkor már több mint 7 méternek kellene lenni. A súlya is elég nagy, hogyha a nagyságát meg is döntik, de a súlyát nem tudják, mert az másfél tonna súlyú. Amikor ezt készítettük, külön útvonal lezárást kellett kérni a rendőrségtől, hogy a szállítását ki tudjuk vinni Színpetribe, tehát le kellett zárni az utat.
Legyen olyan kedves, meséljen és beszéljen nekünk a munkavégzés folyamatáról. Hogyan készült el ez a hatalmas könyv? Hogyan kezdett és hogyan látott neki a munkálatoknak?
Ez úgy kezdődött az egész, hogy én a Varga Gábort ismertem, hozott nekem egy-két munkát ide, ami neki nagyon tetszett, ahogy én elkészítettem és megcsináltam, mert ő papír merítő, és ő a papírgyárban is dolgozott, ott volt papíripari mérnök, és hogy azokat a papírokat, amit merítenek, lehet-e kötni ragasztókötéssel. Aztán én egy technológiát kitaláltam, megmutattam neki, hogy azt lehet, és ő gondolt egyet, azt mondja, apám mondja, hogy meg kéne csinálni a világ legnagyobb könyvét, volna rá kedved. Hát mondom, nézd, nekem volna rá kedvem, csak a helyzet az, hogy egy hatalmas nagy munka, hiszen én úgy tudom, hogy a világ legnagyobb könyve 2,70 méter, mondom, 3 méter körül van. Azt mondja, mi ettől nyilván nagyobbat csinálnánk. Hát így váltunk el egymástól, hogy ezen gondolkodjunk. gondolkodjunk, vagy gondolkodjam én is. Tehát ez volt az első dolog. Én csináltam már kiskönyvet is, hiszen ezt tudta a Varga Gábor, és ezért is tette föl nekem ezt a kérdést, hogy most csináljak nagyobbat. Hát volt olyan minikönyvem, ami 5 mm x 3 mm volt. Ezt egy Novák László nevezetű mikroírónak csináltam a könyvét. Ő olyan pici apró betűvel írta le az Internacionálét, hogy ez könyvé alakult, tehát minden verssor egy lapot tett ki, és végig hordta az egész ország, hogy valaki ezt kösse be, neki senki nem tudta. Aztán én hozzám hozta el ezt a könyvet, és 3 példányban volt ez meg, és ezt a 3 példányt sikeresen bekötöttem neki. Sajnos nekem nincs belőle egy példányom, se ő elvitte.
Térjünk még vissza a világ legnagyobb könyvére, aztán megvolt az elképzelés, megszületett a terv, és hogyan lett ebből kézzel fogható valóság? És mennyi idő alatt? Ugye ez is egy lényeges kérdés.
Ők már gondolkodtak ezen, lényegében azt mondják a tervvel, meg az egész dologgal kapcsolatban, ez 5 év. Hiszen nem csak azt kellett megtervezni, hogy hogyan kötjük be, hanem azt is meg kellett tervezni, hogy hogyan nyomtatjuk ki, hogyan legyen kiszedve a szöveg, mi legyen a szöveg maga, és mit tartalmazon. Hát most ez a könyv a Zemplén megye flóráját, faunáját adja tulajdonképpen, és kellett egy olyan hiteles kiadó, aki vállalkozik arra, hogy ez rendesen, hitelesen el legyen készítve, hiszen ennek van impresszium szám és egyéb ilyen dolog, ami a kiadáshoz szükséges. Akkor kellett egy olyan nyomdát keresni, aki ekkora nagyot tudott nyomni, hogy 4 méter 12, legalábbis a 4 métert elérje ez a nyomtatási technológia. Ez Budapesten valamelyik cégnél ott sikerült. A másik dolog meg az, hogy olyan nagy papírt se tudott a papírgyár nyomni, sem a Miskolci, sem Magyarországon egyik se, ahol így kinyitva egy ilyen nagy könyvet ugye meg tudnánk csinálni, és valamilyen módon azt hiszem Ausztriából sikerült papírt szerezni hozzá, és miután ezek az osztrákok megtudták, hogy mire készülünk, állítólag ingyen adták a papírt. Itt Magyarországon erre nem volt lehetőségünk semmivel. Én nem tudom, hogy támogattak volna-e valamilyen anyagi dologgal. Mindent a Varga Béla kolléga állt ezzel a dologgal kapcsolatban. Én még azt el tudnám mondani, hogy vásárolni kellett olyan bőrt is, amivel a könyvnek a tábláját be tudtuk borítani. Ez 13 darab argentin marha bőrből készült, ami hajlítható, és ezekhez az, tehát ahhoz a dologhoz, hogy ez a könyv nyitható legyen, elég erős bőr, hogy ezt meg tudjuk belőle csinálni.
És nem akármi került a könyv elejére. Igen. Nem akármilyen szimbólum.
Ez a szalamandra, amelyik tulajdonképpen az Zempléni hegységnek egyik olyan kis állatkája, amelyikről híres maga a hegység is, és ott található csak. És ez került a könyvnek az elejére. Nyomdász múzeumot szeretett volna a kolléga, ott a Varga úr kialakítani azon a helyen, ahol ez a papírmalom működik. Az egyik helységben van a könyv elhelyezve, és egy másik helységben pedig egy ilyen nyomdász kiállítás tulajdonképpen. És ebben a nyomdász kiállításban ő azt szerette volna bemutatni, hogy hogy kezdődött maga a nyomdászat, és a Gutenbergnek a találmányát, mert Gutenbergnek a találmányának a lényege a Gutenberg prés, ami egy az egybe le van másolva a Manci nyomdából, amelyik hasonlít annyira, hogy szinte megdöbbentő a hasonlóság, és működik. Akkor a másik dolog pedig az a festék felhordó labda, ami szintén ugyanúgy meg van csinálva, mint ahogy a Gutenberg nyomdájába, és maga az a szedés, ami az akkori betűkből ki van szedve, az az oldal a 42 soros Bibliának az első oldala. Most ezt az első oldalt, a feleségem, ő kéziszedő volt, ő szedte ki egy az egybe ugyanúgy, ahogy az a oldal kinézett, és arról lehet a levonatokat elkészíteni, amit ott a kiállításon meg szoktak mutatni.
Életének, pályafutásának milyen fontosabb munkahelyei voltak?
3 munkahelyen volt, megemlítem tulajdonképpen, de ennek a leglényegesebb oldala a Borsodi nyomda, a másik meg a Szemere Bertalan középiskola. Én nagyon szerettem a gyerekekkel foglalkozni, most már nyugdíjas vagyok. Büszke vagyok arra, hogy ezt a szakmát megtanultam, és olyat is alkottunk, amit a világon más nem, és ebbe az alkotásban én benne lehettem, és ugyanakkor a másik dolog, hogy ezt a múzeumot is létre tudtuk hozni, amivel szintén be tudtunk segíteni feleségemmel együtt. sikerült a szakmának nagyon sok fortéját megtanulnom. Úgyhogy szerettem magát a szakmát is, hiszen a mai napig is ugye nem csinálnám, hogyha nem szeretném. Másrészt meg a gyerekekkel is nagyon szerettem foglalkozni. És úgy érzem, azokkal a lehetőségekkel is, amik itt Miskolcon adódtak, ezt a szakmát, tehát a kézi könyvkötészetet meg tudtuk úgy tanítani, hogy a gyerekeknek hasznukra vált.
Milyen munkákra emlékszik vissza szívesen?
Például a levéltárnak csináltam Mária Teréziának az alapító oklevelét, amit más nem nagyon vállalt el, aztán hozzám hozták, hogy én csináljam meg, az a levéltárban megtalálható. Sok olyan könyvtári könyv van, amit az egyetemnek készítettem el, ami szintén ott megtalálható. Vannak olyan könyvek, amit mérnök kamarának készítettem, régi könyvek, 100 évesek, és ezeknek a javítását, bekötését, ezt mind elvégeztem, és megcsináltam úgy, hogy ezt ott esetleg meg lehet tekinteni, hiszen ebben a szakmában nem csak a könyvkötészet, hanem a díszdoboz készítés is beletartozik, és sok olyan díszdobozt is készítettem, amivel plaketteket és egyéb dolgokat adtak át.
Hogyan fogalmaznál meg, mi a szépsége ennek a szakmának, ennek a hivatásnak, amelyet könyvkötőként, nyomdászként több éven, évtizeden keresztül ön végzett?
Hát megmondom őszintén, hogy ez a szakma a világ egyik legszebb szakmája, véleményem szerint, hiszen a tudásnak a hordozója a könyv. És az, hogy egy könyvet valaki a kezébe vesz, legalábbis én nem úgy nézem, mint egy regényt, hanem úgy, hogy hogy van bekötve, hogy van elkészítve, milyen a fogása, milyen anyagokat használtak föl hozzá, és ugye ezt hogy csinálták meg. Én magam mindig a szépet szerettem, hogy minél szebben és jobban tudjon. Nem csak a szépség számít, hanem a használhatóság is. Hiszen ha kinyitunk egy könyvet, az ne essen szét a kezünkbe, hanem az tartós legyen. Igaz, hogy a Bibliát, azt az öreg nénik is olvassák, és nagyon apró betűvel van, de azért azoknak, akik idősebbeknek szánunk, azokat nagyobb betűből kellene szedni, amit gyerekeknek szánunk szintén nagyobb betűből, és akkor képeket is rakni hozzá. Tehát ezek mind olyan dolgok, amiket úgy a nyomdászoknak be kellene tartani. Kis országban az elvész ez a pár jó szakember, aki még jelen pillanatban fellelhető. Hát tulajdonképpen az a legfontosabb, hogy az ember azt a dolgot, amit ki szeretne fejezni, amit alkotni szeretne, azt le tudja írni, azt tovább tudja adni másnak, és az maradandóvá váljon, és azt be tudja mutatni ne csak saját maga részére, hanem az utána felnövekvő nemzedék részére is.
Elhangzott portréműsorunk mai vendégem Simon József, könyvkötő, nyomdász, műszaki tanár volt. Vele beszélgettem munkája szeretetéről. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Szent misét közvetítünk az egri Servita templomból, melyet Balogh Gyula esperes mutat be. Ha tehetik, imádkozzanak velünk! Thank you.
Mindannyiunk nevében nagy szeretettel köszöntöm Balogh Gyula atyát, főszékesegyházi kanonokot, a gyöngyösi felsőváros plébánosát, akiről elmondhatjuk, hogy nagyon szoros kapcsolata van ezzel a templommal, hiszen fiatal papkorában, most is fiatal, de amikor még fiatalabb volt, volt itt káplán, utána plébános elődöm is volt, most pedig meghívtuk búcsúi szónoknak, hogy mindaz, ami a szívében él a fájdalmas anyával kapcsolatban, azt megossza velünk. Kedves Gyula atya, megkérlek, hogy vezesd a szentmisét, és tanítsál bennünket.
Köszönöm szépen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvérem, köszönöm Péter atya köszöntését, és valóban majd a beszédben elmondom, hogy mit jelent, hogy itt vagyok veletek. És ezt a szentmisét pedig felajánlom a zarándokok hozzátartozóiért, akik szándékot is adtatok be, vagy akik nem, de itt van a szívetekbe szándék, ajánljuk fölé ő érettük. Sőt, engedjétek meg, hogy ez privát kérésem is lenne. Pénteken kórházban voltam, betegeket látogattam, mert én voltam a idézőben soros, és ott többeknek mondtam, hogy imádkozzanak értetek a zarándokokért. Volt, aki már járt itt ezen a búcsón, de most súlyos állapotban fekszik a kórházba, és annyit kért, hogy ő érettük is imádkozzunk, tehát őket is ide foglaljuk. Vizsgáljuk meg most lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ajánlhassuk föl szent mise áldozatunkat. Gyónom, a mi dátó Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz Istenem. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. könyörögjünk. Istenünk, te úgy akartad, hogy szűzanyosztozék fia szenvedésében, és ott álljon dicsőséges keresztje alatt. Add meg egy házadnak, amely vele együtt részt vesz Krisztus kint szenvedésében, hogy része legyen Krisztus feltámadásában is, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Olvasmány a Teremtés könyvéből. Az első ember és felesége a bűn elkövetése után elrejtőztek az édenkert fái között. De az Úristen hívta az embert, és így szólt hozzá: hol vagy? Ő így válaszolt: hallottam lépteidet a kertben, s féltem, mert mezítelen vagyok, tehát elrejtőztem. De Isten így szólt hozzá: ki adta tudtodra, hogy mezítelen vagy? Talán ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél? Az ember így válaszolt: az asszony, akit mellém rendeltél, ő adott nekem a fáról, ezért ettem. Az Úristen megkérdezte az asszonyt: mit tettél? Az asszony így felelt: a kígyó vezetett félre, azért ettem. Az Úristen így szólt a kígyóhoz: mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező minden vadja között. Hasadon csúszol, és a földporát eszed életed minden napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Az ő ivadéka széttiporja fejedet, te pedig a sarkát mardosod. Az ember Évának nevezte feleségét, mert ő lett minden élő anyja. Ez az Isten igéje.
Istennek tegyen
hálát. Szabadíts meg engem, Uram, nyírgalmasságodban. Szabadíts meg engem, Uram, nyírgalmasságodban. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagy soha szégyent érnem. Igazságodban szabadíts meg engem. Fordítsd felém füledet, siess, Uram, ments meg engem. Szabadíts meg engem, Uram, irgalmasságodban. Te légy oltalmazó kősziklám, megerősített házam, hogy megszabadíts engem. Valóban te vagy erősségem és menedékem, neved miatt vezess és irányíts engem. Szabadíts meg engem, Uram, irgalmasságodban. Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon vetettek nekem, mivel te vagy az én erősségem. Uram, a kezedbe ajánlom az én lelkemet, megváltottál engem, Uram, hűséges Istenem. Szabadíts meg engem, Uram, nagy a te jóságod, Uram, amelyet a téged félőknek tartogatsz. Azoknak készítetted, akik benned remélnek, minden ember szeme láttára.
Szabadíts meg engem, Uram, irgalmasságodban.
Szent Lecke a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, Jézus földi életében hangosan kiáltozva könnyek között imádkozott, és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Hódolatáért meghallgatásra talált. Annak ellenére, hogy ő volt a fiú, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki. Ez az Isten igéje.
A vértanúság pálmáját, Urunk keresztje alatt.
Alleluja, alleluja.
Az Úr legyen veletek,
és a bizonyítékkel.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Nagy pénteken Jézus kereszen mellett ott állt anyja, valamint anyjának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: asszony, ime a te fiad. Azután a tanítványhoz szólt: ime a te anyád. Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk éven Krisztus!
Kedves testvérek! Talán egy személyes tapasztalattal szeretném kezdeni. Amikor Péter atya megszólított, hogy eljönnék-e, vagy tudom-e úgy alakítani a napi programot, hiszen nekünk ma 8 szent misénk van, és örömmel válaszoltam igennel, és akkor elhatároztam, hogy zarándokként akarok ide érkezni. Nem egy brilliáns beszédet mondani zarándokként, és a többit rábízom a Szentlélekre. Miért is fogalmaztam így magamnak? Egyrészt adta a Ferenc pápa a remény évének, jelölte ki az idei évet, és gyakran előjön a lelki gondolatokban, hogy zarándokotat járunk be, és olyan jó lenne, ha a remény mindig ott lenne bennünk. És azért jöttem zarándokként, mert talán amit most mondok, lehet, hogy még senkinek nem mondtam el, de veletek most megosztom. 50 évvel ezelőtt, még akkor kispap voltam, és 50 évvel ezelőtt néhányakban megfogalmazódott, néhány kispaptársamban, hogy valamiért úgy megérintett bennünket a szűzanya, a fájdalmas anya, és jöjjünk el, itt ajánljuk fel az életünket. Ott térdeltünk a kegyszobor előtt, kimenőben még akkor nyitva volt a templom, napközben is. Nem kellett semmitől félni, sok adoráló volt itt, amikor káplán voltam, találkoztam velük. És most ez alkalmat adott, hogy milyen volt az én fájdalmas anyával való kapcsolatom 50 éven keresztül. Azt tudom mondani, hogy akik itt érdeltünk, azóta a hasonló koruk papok, paptársak, van, aki már a mennyországba elment egy autóbalesetben, de engem végig kísért, hogy én felajánlottam az életemet, és úgy adódott, hogy 24 éven keresztül mindig olyan plebánián voltam és olyan templomban, ahol valami mindig emlékeztetett a keresztre, ott áll a szűzanya, ahogy az evangéliumban hallottuk, János. Ugyanez volt a szemináriumban is, ott nézett rám a spirituális szobában nagy feszület, és én úgy gondolom, hogy ez nem volt véletlen. És így érkeztem meg zarándokként, és ezt veletek megosztottam. Nem sokakkal osztottam még meg talán, de úgy éreztem, ezt meg kell osztanom, ha semmi más nem visztek haza, az akik itt vagytok zarándokként, ha azt hazaviszitek, hogy Gyula atyát nem csapta be a fájdalmas anya, akkor titeket se fog becsapni. De honnan szeretnék elindulni, hogy valamit megosztok úgy a szívemből, lelkemből még. Ez az év olyan volt, vagy olyan volt eddig, hogy ahogy olvasgatom a Ferenc pápának az írásait és beszédeit, még élt, és elolvasta az egyházi dokumentumot, valami formában megszólalt a Szentlélek bennem, hogy hogy lehetne ez az év tényleg szent év a számomra. És arra hívott meg, hogy több hetes készület után végezek életgyónást, mivel a Szent Atya is ajánlotta, hogy vegyük komolyabban a gyónásunkat, Életemben ezt csak háromszor tettem még meg. Jónás nyilván több volt, de az élet Jónás, amikor az ember végignézi az életét, és szeretné Isten előtt mindent lerakni. Mert egy olyan évet szeretnék ezzel a remény évében, hogy erősödjék a reményem. Nem tudom, hogy Isten még mennyi időt ad, de mindenképpen szeretném, hogy ez a remény irányuljon az örök életre és az örök boldogságra, a mennyországra. És hogy erre az elmékedésre is készültem, 1917. szeptember 13-án, amikor a szűzanya megjelent a fatimai gyermekeknek, ott úgy mutatkozik be, hogy fájdalmas anya. Erről nem szoktunk beszélni, mert eszünkbe egy szűzanyának a 7 fájdalma, amit Jézusért vállalt, eszünkbe jut, hogy ott áll a kereszt alatt, eszünkbe jut, hogy vannak szerzetes közösségek, akik őt választották idájuknak, fájdalmas anyát. És akkor, hogy olvasom a fatimai jelenésnek ezen a dátumon, hogy a szűzanya így mutatkozik, még fájdalmas anya, próbáltam keresni, hogy hát most ír el valamit a visszaemlékezés, hogy most szűzanyát tőrrel látják, vagy gyászrűzik.